Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómának és az egész világnak. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust, a Szent Atya, a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. Karácsony örömhíre mindenkié. Krisztus nem elítélni, hanem megmenteni jött. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad. Karácsony örömhíre maradandó, Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. 14. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. A karácsony ünnepének üzenete az idő egészét átfogja. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne, mondta Ternyák Csaba egri érsek december 25-én az Egri Bazilikában. Hozzáfűzte, a szentírási olvasmányok arra hívnak, hogy Jézus születését ne elszigetelt eseményként, hanem az üdvösség történetének beteljesedéseként lássuk. Az ige már a teremtés előtt létezett, Krisztus által lett minden, és ő az, aki belépett a világba, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Jézus születésével új korszak kezdődött, amely ma is tart. Ez a kegyelem ideje, amelyben Isten folyamatosan jelen van népe életében. A főpásztor kiemelte, Szent János evangéliuma arra figyelmeztet bennünket, hogy Krisztust nem mindenki fogadja be. Az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől, pedig Isten nem elvesz, hanem ajándékozni akar. Aki megnyitja előtte a szívét, az Isten gyermekévé válik, mondta Ternyák érsek. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi Református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgó szélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József azt mondta, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, hogy holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy vele együtt menjünk, ne egyedül, Jézus vezessen minket. Több mint 1000 tartós élelmiszert és tisztálkodószereket tartalmazó ajándékcsomagot osztanak szét karácsonykor a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátással foglalkozó intézményei a fővárosban és környékén. Az ajándékcsomag a fedél nélkül élő emberek igényeihez igazodva konzerveket, szaloncukrot, papírzsebkendőt, dezodort és kulacsot tartalmaz. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a csomagokat többek között az Adni Öröm akcióban kapott adományokból állították össze. Karácsonyra visszavárják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe, Jézus születésének helyére, a gázai háború miatti 2 éves szünet után. Az ünnep előtt néhány nappal Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem pátriárkája a háború kitörése óta 4-szer, 3 napra a gázai övezetbe látogatott, ahol találkozott az övezet keresztény közösségével. Végül a pénteki időjárásról. December 26-án gyorsabban javulnak a látási viszonyok, tovább csökken a felhőzet, majd egyre inkább északkeleten is újra előfordulnak borongósabb körzetek. Csapadékra nem kell számítanunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet karácsony második napján 2 és 7 fok között várható, híreinket hallották.
segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Miskolci Egyetemre látogatunk, a Bűnmegelőzési Szabad Egyetem legutóbbi eseményéről hozunk egy előadást. Cékman Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens, a digitalizáció vélt hatásai a társadalmunkra című előadásának részletét hallhatják. Tartsanak velünk, érdemes!
Vagyok, 1983-ban születtem, ez az az év, amikor az internet protokollmű szabályt elfogadták, néhány évvel, majd egy évtizeddel a World Wide Web megjelenése előtt. Én valahol a digitális benszülöttek és a digitális bevándorlók között vagyok, én digitális becsökkenő kategória. Általános iskola elsős koromban 1990-ben Nyíregyházán számítástechnika angol szakon vagy tagozaton kezdtem el általános iskolás tanulmányaimat. Programozni kezdtünk, egy főiskolai, nyíregyházi főiskolában egy tanártanított minket, nem volt hozzászokva, hogy 7 évesekkel dolgozik, ő a 20 évesekhez szokott. Kemény időszak volt, harmadikos koromra egy torpedó programot írtam, és tök jól működött. És kislányom, aki most harmadik osztályos, ugyanazokból a számítástechnika tankönyvekből tanul, amikor én tanultam annak idején. Nagy volt a váltás? Lehet. Sok idő eltelt azóta? Szerintem igen, a világ szerint nem, történelmi léptékekre pedig pár másodperc. Amiben én ma beszélni fogok az, hogy hogyan éljük meg a digitalizációt, hogyan hatott ránk a digitalizáció. Amikor én születtem 80-as években, már voltak személyi számítógépek, de az internet még nagyon távoli látkép volt. Az én kislányom el sem tudja képzelni a világot mobiltelefon nélkül, meg hogy nem azt néz a tévében van, hogy nem az van, amit ő akar, meg nem lehet megállítani, meg nem. De most nem azt akarja, hogy kicsim, ez most megy, az élőadás. Nem mondom meg, miket szokott mondani. Miért jó ez, miért baj ez, miért van ez, és hogy milyen hatásai vannak? Erről szeretnénk nem is olyan röviden beszélni, de azért a témához képest igen szűkre szabottam. A TeenLab Nemzeti Társadalmi Innovációs Laboratórium, ami nemzeti labor keretében foglalkozunk ezzel a témával, ez itt a reklámhelye. Igen, én még az a generáció vagyok, aki a Matrix filmet moziban látta, amikor vetítették. És mostanság, amikor a hallgatóknak tartok előadást, szörnyűködve hallom, és hogy hát ők akkor születtek. De ez csak az én koromat jelzi. Az én fő témám, a diák azok csak megtévesztés, meg háttérdekorációként vannak, hogy nem mindenki engem nézzen, egy kis vizuális többlet legyen, de valójában a mondandó a fontos. A digitális kapcsolatok, illetve az emberek közötti kapcsolatokra szeretnék figyelni, ha társadalomról beszélünk, akkor mindig egy közösségről beszélünk. A közösség elemei pedig az emberek. Az emberek nagyon sokféle csoportot és közösséget alkotnak. Vannak olyan természetes közösségek, a család, vannak kevésbé természetes, de mégis elfogadottak, amiben bele kényszerülünk sokszor, egy munkahelyen, egy iskolában. És vannak olyan közösségek, amiket át sem látunk, mégis tagjai vagyunk, ezek lehetnek kulturálisak, társadalmiak, egy állam, egy város, ugye nagyon divatos most már a smart közösségek, olyan közösségek, aminek a tagjait át sem látjuk, hogy kik lehetnek, és sem földrajzilag, sem fizikailag nincsenek igazából kapcsolatban, mégis egy közösséget alkotnak. 20 éves lett a WoW, World of Warcraft című játék, majd napig több mint 10 millió aktív felhasználója van világszerte, az is egy közösség, mivel egy tisztán digitális közösség. És nagyon-nagyon-nagyon sok közösségnek vagyunk a tagjai. Születésünktől már azt mondhatom, hogy életünket lezáró időszakon túl is, majd látjuk, hogy poszt-életünk is van digitális térben mindenképpen. De ezzel mit fogunk tudni kezdeni, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem mi, utódaink. Ami számomra egy fontos kérdéskör lenne ma, és nem szeretnék nagyon-nagyon-nagyon visszamenni térben és időben, hogy hogyan jutottunk el először is ide, hogy digitális lények lettünk, itt is jelent ez egyáltalán, hogy digitális közösségeket alkotunk, és a stand-upon második felében pedig, hogy az egészben hogyan lép bele páros lábbal a mesterséges intelligencia, bár ennek kifejtését és boncolgatását a későbbi előadókra bíznám és hagytám. amiről én ma beszélni fogok, az emberek, a gépek, és majd látjuk a digitális közösségek kapcsolatairól. Két irányból szoktam ezt megközelíteni. Az egyik, hogy mi ez a digitalizáció. Ez egy viszonylag egyszerű történet, abból az aspektusból, hogy én nagyon egyszerűen le fogom zárni. Az 50-es években megjelennek a modern számítógépek, és a modern számítógépek egy új szemléletet hoznak be az életünkbe, a digitális vagy világ, amikor is megjelennek olyan eszközök, amelyek olyan számítási kapacitással rendelkeznek, amelyek hát kezdetekben még ezt nem tudtuk, csak láttuk és sejtettük, de nagyon hamar, mert a 60-as években bebizonyosodik, hogy messze túlszárnyalják az emberi számítási kapacitást. Úgyhogy eleve azért jöttek így, hogy a számológépeket, az emberi számológépeket, mert akik emberek számításokat végeztek, kiváltsák és ezt felgyorsítsák, ez sikerült és egyszerűen megnyert az út egy egyre szélesebb területen, ahol ezek az eszközök elkezdtek megjelenni, elterjedni. A 60-as években olyan államokban, mint Japán, vagy az Egyesült Államok, ahol tőke, akarat, szükség és kényszer diktálta, hogy a digitalizációval aktívan foglalkozzanak. Ugye Japánban muszáj volt valamire felépíteni az ipart a II. Világháború után. Földrajzi történelmi, társadalmi, gazdasági körülmények nem nagyon tették lehetővé akkor a nehéz ipart, sőt, az Egyesült Államok nem is nagyon támogatta, ellenben irgatlan mennyiségű pénzt injektált abba, hogy a digitális ipar fejlődjön. Az Egyesült Államok fejlődik hőzelővel, hiszen a hidegháborús éveket tapossuk, ez nem csak gazdasági, de nemzetbiztonsági érdek is. Tehát egy olyan környezettel találkozunk, és kialakulnak azok központok, lásd a Szilícium völgy, az MIT környékén, de a japán kutatóközpontok, majd látjuk, hogy Európában is megjelennek idővel, és Szovjetunióban is egyébként, ahol a digitalizáció nem csak mint érdekes és izgalmas kutatástület, hanem mint kiemelt prioritás, vagy nemzetgazdasági, vagy hadipari, vagy valamilyen kérdésben megjelenik. Japánban egy egész társadalmi metódust építettek fel, a 60-as években meghirdették 25 évig kőkeményen, oktatással, vállalatszervezéssel, nagyon konkrét központi irányítással és iránymutatással 80-as évekre kiépítették a világ első infokommunikációs társadalmát, ahol azt mondták, hogy a digitalizáció, a gép, az eszköz, a robot, ezekről egy-egy gondolatot mondok, hogy miért közöttük a különbség, nagyon fontos szerves részét képezi a társadalomnak, az a mindennapi életnek, ugyanúgy, ahogy a gazdaságnak, és majd látjuk az állam működésének is. Az Egyesült Államokban ugyanez a folyamat egy kicsit másképp zajlott. Az állam azt mondta, hogy én nem szólok bele, hiszen ez egy alapvetően mai gazdasági kérdés lesz, és az is lett. Látjuk, hogy a 70-es, 80-as években a nagyvállalatok leteszik azokat az alapokat, amelyekre a mai szolgáltató digitális gazdaság, globális gazdaság felépült. És hogy milyen változásokat jelent ez a világ szintjén? Japán a semmiből a 80-as évekre a világ második legnagyobb GDP-vel rendelkező országot. Ugye ez a japán csodaként hídesült el, meg nagyon komoly szereplője az innováció és technológiai fejlődésen alapult. Egyesült Államokban? Ha megnézzük a 70-es, 80-as években, hogy a világ legnagyobb cégei, gazdasági szereplői honnan kerültek ki, látjuk, hogy energiaipar, élelmiszeripar, nyersanyagfeldolgozás. 90-es évek második fele, ugye a nagy információs, vagy ha úgy tetszik, a tőzsdei nagy robbanások előtt után a világ vezető cégei között megjelent két-három informatikai cég, vagy telekommunikációs cég. Eltelt még 10 év, történeti léptében semmi. Ma a világ 10 legnagyobb cég közül 8 tisztán infokommunikációs és informatikai cég. Tehát látjuk azt, hogy egy pár évtized alatt így kilő az infokommunikációs technológia szerepe. Ma egy modern állam GDP-jében az IT szektor nagyjából 15-20% körüli arányt foglal le. Tehát annyit tesz hozzá közvetlenül. De másodlagosan, milyen szektor az, ami nem érintett az infokommunikációs technológiai eszközök által? Semmi. Nincs olyan terület ma, ahol ne használnák valamilyen szinten. Múltkor volt szerencsém egy visszajáró vendég, vagy most már egy kedves ismerősünk, hogy mezőgazdasággal foglalkozik. Neki a nagy panaszom most az, hogy nem talál embert, aki vezetné a gépeit. Ugyanis azok a gépek, ezek már nagyon futurisztikusak az én szemszögömből, tehát a én még bevallom, gyerekkoromban a kombájn az egy viszonylag egyszerű szerkezet. Nagy volt, hangos, de úgy beültem, és úgy nagyjából tudtam, hogy mi micsoda benne. Na hát ezek most már ilyen űrhajók, és mondta, hogy az a baj, hogy neki olyan ember kell, aki vezetheti, de nem nyúl hozzá. Mert talált, aki vezetheti, de az mindig el akarja piszkálni, nem, ehhez nem kell hozzányúlni, ez ugye önvezérelt rendszer. És mondta, hogy ő fejlesztő is, egyébként műszaki fejlesztő is, és amikor kitört az ukrán háború, akkor mondta, hogy neki is rendszerfrissítés volt a gépén. És ő egy kicsit utána járt, és megkérdezte a főbeszállítóját, hogy miért, és mondta, hogy hát biztonsági frissítés volt, de nem kell vele foglalkozni, azért utána olvasgatott. Hát kiderült, hogy amikor az ukrán gabona, az egy nagy kérdés volt, hogy hol az ukrán gabona, meg lesz-e ukrán gabona, ez egy globális kérdés volt. Ez nem csak itt minket érdekelt meg a szomszédban. Ki az egyetlen, aki tudta, hogy hol van az ukrán gabona? A John Deere cég. Mert ők tudják, hogy hol mennyit termeltek, hova szállítanak, mert ott volt fent a felhőben. A legnagyobb tudásbázissal az a 3-4 amerikai cég rendelkezett, meg kanadai cég, aki az eszközöket és a felhőszolgáltatást nyújtotta ebben az időben. És azért jöttek is, és oké, egyébként a biztonsági frissítések, hogy nehogy ez ne oda kerüljön, ez az információ, ahol helye van. De a múltkor egy polgármester ismerősebbel beszéltem, és mondta, hogy teljesen ki van akadva, mert most nálunk is vannak közfoglalkoztatottak, és a közfoglalkoztatók is már a telefonon, okostelefonon kapják meg, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, ott kell lecsipogtatni, hogy ott vannak, nézzük őket, és mondta, hogy ő attól féltek először, hogy nem fogják tudni használni ezeket az eszközöket. A probléma ott kezdődik, hogy újra tudják használni, és nem arra használják, amire kell. Itt van a digitalizáció, itt van a mindennapjainkban, igen, Erika most jelentkezett be, és nem mondom, hogy a világ másik feléről, de azért Ankara nem 2 percre van. Nekem 2 ismerősöm eddig Luxemburgban dolgozott az Európai Unió szervezetén, most is ott dolgoznak, de átköltöztek Bangkokba, és onnan dolgoznak be, mert harmada annyi pénzből megélnek, és sokkal jobb a közszolgáltatás, és szeretnek ott lenni, és jobb az idő. Havonta 2 jönnek Luxemburgba, simán megéri. Anyagilag is, időben is, kényelemben is. Miért? Az infokommunikációs technológiák lehetővé teszik. Ha én ezt a Covid előtt mondtam volna, futurisztikus. Nagyjából itt a holdutazás és Marson lakás körül, hogy majd én Bangkokból járok be Brüsszelbe dolgozni, meg Luxemburgba, mert megéri. 5 év telt el? Nagyon pici léptékekben, nagyon gyorsan változik a helyzet. Van ez hatással ránk? Azt látjuk, hogy a gazdaságra igen. Ha most kihúznánk a dugót, nem lenne internet, a gazdaság így beszakadna. Hát egyszerűen minden, amit erre építettünk fel, nem működne. De mi van velünk emberekkel? Ki az, aki el tudja képzelni a mindennapjait infokommunikációs technológiai eszközök nélkül, kütyük nélkül, internet nélkül? Mondjuk egy hetet. Szesor-szigeteken, koktél szűcsögetve. Na, ezt hívják szabadságnak, vagy digitális detoxnak, mert most már ilyen fogalom is van. De biztos, hogy el tudjuk képzelni? Hányszor nézték ma meg a mobiltelefonjukat? Biztos, hogy ide kell jönnöm? Elindultam-e? Már elindult a gyerek? Ó, melyik terem az? Mely busz indult? Észlesen vesszük. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, de átlagosan egy nap alsó hangon 1000-szer nézünk rá a mobiltelefonunkra. A sok. Ez csak ilyen... De ahogy egy percen belül 3-4-5-ször, így leteszem, felveszem, oda veszem, megint csipog, itt csipog, oda csipog. És van, aki még sokkal többször.
A zene után folytatjuk ezt az előadást. We'll be right back. Székman Zsolt tanszékvezető egyetemi docens a digitalizáció vélt hatásai a társadalmunkra című előadásának részletét sugározzuk.
Engedjenek meg nekem egy személyes történetet, hogy mennyire megszoktuk azt, hogy itt van a zsebünkben a világ. 90-es években kezdtem az általános iskolát, mint említettem. 95 táján, tehát ilyen nagyjá, nem hamarabb. Ilyen 11-12 éves lehettem, amikor öcsémmel együtt a Szentendrei szigetet az ország közepére, 250 km távolságra, 200 km távolságra mentünk nyaralni az iskolával, gyerektábor. Szombaton mentünk, szombaton a tanár elmondta, hogy szerdán lehet a kedves szülőknek telefonálni, és jövő hét szombaton jövünk haza. Elmentünk, szerdán telefonáltak a szüleim, megvan a két gyerek, nem nyitották ki egymást, az nagyszó volt akkor. Öcsémmel elég intenzív kapcsolatom volt akkor, és következő szombaton hazajöttünk. Szülők, rendben. Gyerek, rendben, pipa. Eltelt néhány év, most már betöltöttem a több mint 30 vagyok, sokkal. Anyukám hív. Harmadik csörgés után nem veszem fel a telefont, akkor meghaltam, ez a legoptimálisabb verzió, ami a fejében lejátszódik. Másodszor hív, ha akkor sem veszem fel, akkor már hívja a fél családomat, hogy hol vagyok és mi van velem. Aztán visszahívom, és mondom, hogy előadást tartottam, bocsi, mi a baj? Az semmi, csak meg akartam kérdezni, hogy mi van veled. Jó. Tizenévesen még elengedtek, meg jól el volt a gyerek, nincs semmi baja. 42 évesen, 41 évesen pedig, vagy életem sokkal kevésbé megbízható, amit reméljük, hogy nem, vagy pedig valami megváltozott. Egy, akkor nem volt mobiltelefonunk. Kettő, elfogadtuk, nem is gondoltunk bele, hogy milyen az, hogy én állandóan mindent tudok, vagy mindenhez hozzáférek. Megvártam az újságot, amíg megjön, hogy elolvassam a híreket. Megvártam a hidadót este, hogy mi történt a világban. Néztem hidadót. Volt értelme hidadót nézni. És még ezt tudnám fokozni. A kedves barátom nagy szerencse játékos, ez már írnám a javára, de mondta, hogy az ő élete is teljesen felbojdult. Hát eddig fel kellett öltözni. El kellett menni, ott kellett lenni, haza kellett valahogy jönni. Ha nincs pénz, akkor gyalog. Ha esett az most, leül a gép elé, előveszi a telefon, már eltöltök 40 ezer forintot. Gyorsan megy, mondja így. Így. Ha te a mindennapjainkra az, hogy digitalizáció van, igen, érezzük, hogy ez hat rá. Persze, ezek az én életemben történtek, fiatal vagyok. Így változik meg. Én nem voltam fenn semmilyen közösségi médián, mert de ez nem igaz szakmai, akkor néha muszáj, mert kötelező, de ilyen Facebook meg egyebek kimaradtak az életemből. Egyedül az IBM volt egy álprofilom. De amióta gyerekeim vannak, muszáj, hogy fent legyek a közösségi médiában. Miért? Mert az óvónő ott ír, a tanárnő ott ír, most már néha Krétában is, most azt mondom, hogy a kettő majd fuzionáljon valahol. Egyszerűen nincs opt-out. Nem tudok kimaradni. Akár akarok, akár nem. Itt a munkahelyemen. Amikor én elkezdtem itt dolgozni 2007-ben, akkor leveleztünk. Szó szerint ez a papíron, de egy benti postán levelek jöttek. Tehát jött a feladat, így jött ki, a szépen aláírogatva, hogy mit kell csinálni. Mennyi volt a levél fordulta, főleg, hogy a kívül vagyok. Én nagyjából egy héten belül illett azt úgy visszaküldeni, meg sem válaszolni. A netiket, az internetes etiket mit mond, e-mailre mennyi időn belül illik válaszolni? 24 óra. Mit mond a munkakörnyezet? A valóság, megkapom az e-mailt, 2 perc múlva csörög a telefonom, hogy olvastad? Nem. Kellene? Jó. Ja, és ugye 24 órában jön. Nem csak ha bent vagyok, otthon is megtalál. Ami tök jó volt Covid idején, meg tök jó, hogy nem kell bejönnöm reggel 8-ra, elég 9-ra, ha órám akkor kezdődik, mert úgyis megtalálnak. De ez formálja az én mindennapjaimat. Formálja a gondolkodásomat, formálja a hozzáállásomat. 83-ban születtem, még nem volt itt. Nem volt az az internet, amit ma ismerünk. Az én gyerekeim 2016 plusz, tehát ezután születtek, ők már ugye a digitális teljes perszülöttek, ők már ebben ülnek fel. Ugye azt mondták, hogy a gyerekek már USB portra születnek manapság. Megnéztem, csak a hagyományos csatlakozók vannak rajta, úgyhogy nem igaz, ez fake news. De tény és való, hogy a kisebbik lányom 2 éves, lenyúlja a tablettet a nagyobbtól, és már simán azt a mesét nézi rajta, meg azt a játékot, amit ő akar. Alig győzünk eldugni fizikailag, meg lezárni, meg lekódolni az eszközöket, hogy ne. 2 éves. 2. mert ezek olyan ergonomikus eszközök, ezek így úgy vannak, hogy mindenki tudja használni, és használjuk is. És nem baj, hogy használjuk, de legyünk tisztában azzal, hogy használjuk, és hogy ezektől függővé válunk. Olyan értelmében, hogy a mindennapi életvitelünk ezen eszközök nélkül elképzelhetetlen. És ezért mondjuk, hogy digitális társadalomban élünk és digitális közösségekben, mert olyan szinten ráépült a mindennapunk ezen eszközök használatára, tudatosan vagy tudat nélkül, az már egy másik kérdés, mert hogy mennyire látjuk át, hogy ez mit jelent, hogy enélkül nem tudnánk ezt az életvitelt fenntartani, amit ma élünk. Igaz ez egyéni szinten, igaz ez a gazdaságunkra, és igaz ez az államba és a társadalom egészének működésére. Tehát ezek a kapcsolatok lesznek azok, amik összekötnek minket embereket, összekötnek minket a gépekkel, majd ezt, mi is ez a gép, ezt majd látjuk, és hát majd erre tesz rá egy lapáttal a mesterséges intelligencia. Milyen közösségeknek vagyunk a tagjai? Ugye, az sok-sok közösségi oldalot elrendezve, hogy mennyire bevonódunk ezekbe a digitális közösségbe. És azt mondom, hogy én nem vagyok a digitális közösség tagja. Dehogy nem, mert amikor YouTube-ot nézek, Facebookozok, felmegyek egy hírportálra, ugye Web2 világában, amikor már én szerkesztem, és én szolgáltatom az adatot. Már nem csak passzívan nézem és befogadom, hanem aktív részvese vagyok ezeknek a közösségeknek, akár egy kommenttel, akár azzal, hogy mit nézek meg, vagy mit nyitok meg. Azzal is formálom, akár csak a magam körül kialakuló információs buborékon, mert majd így fogják szépen rám fazonírozni, amit lássak. És ezek nem összeesküvés elméletek. Ez egy nagyon jó kép, mert minden előadásban kell egy olyan, ahol adatokat dolgozunk fel, ettől lesz tudományos, nem baj, ha nem látja senki, ez csak arról szól, hogy egyre többet használjuk az infokommunikációs eszközöket, de ezt mindenki tapasztalja saját magán. Amit viszont kevésbé látható rajta, és nem is nagyon szoktuk kimondani, hogy attól, hogy egyre többet használjuk, attól még nem fogjuk egyre jobban használni. A digitális kompetenciák, digitális írástudás szintje nagyjából az elmúlt 20 évben a társadalmakban szignifikánsan nem változott. Növekedett, de közel sem olyan mértékben, mint az infokommunikációs eszközök, a kütyüknek a használata. 2 éves kislányom el tud indítani YouTube videókat, sőt, ki tudja válaszolni, hogy melyiket akarja, melyik mesét megnézni. A 8 éves kislányom már a játékok között nem csak válogat, de már egész profin kezel egy-kettőt, meg tök jól eljátszik a barátnőivel. Lovas játékokat szereti főleg, igen, meg a frázba kerget vele, 676-kal is, de nyilvánvalóan senki nem mondaná rájuk, hogy digitális írástudók. Az a mindennapi felhasználó, aki pörgeti a Facebookot, a TikTokot, meg csetel, meg ideír, meg letölt, sem lesz ettől még digitális felhasználó, olyan értelemben, hogy tudatos, és átlátja, hogy mit csinál. Ha ez lenne, akkor bűnmegelőzés már sokkal kevesebb gond lenne, hiszen bezárnánk nagyon sok olyan kaput, amit ma kihasználnak majd pontosan azok, akik ezekre a tudatlanságra építenek. Mert nagyon sok minden szembe jön velünk. Lássuk, borzasztó gyorsan változik, ami szembe jön velünk. Nem elég az, hogy én egyszer megtanultam, hogy hova kell kattintani a Facebookon, hogy azt lássam, amit látni akarok. Nekem azt kell most már megtanulnom, és az a digitális kompetencia, és tudom, hogy ezek miért és hogyan működnek. Nem programozás szintjén, nem rendszergazdának kell lennem, nem fejlesztőnek, szó nincs róla, hanem az egész digitális ökoszisztéma működési logikáját kell megérteni. És ez nem, nincs meg. Pontosabban nagyon kevés helyen van. Nagyon kevés helyen oktatják például ezt. Japánban az 1960-as években ezt oktatták. Mennyi idő volt, amíg a társadalom megtanulta? Jó. Még ugye az nem ez a technológia, de 25 év volt, amíg kialakult ennek a kultúrája. Ott, ahol ezt nem tanítják, például Európának egy jelentős része, ez nagyon szépen térképen kirajzoljuk a különböző tesztek és felméréseken, nincs meg ez a digitális kultúra. Tudok pörgetni, megcsetelni, meg webben vásárolni, úgy, ahogy, ezért vásárolok olyan helyekről is, ahol nem kellene feltétlenül, mert nem tudom, hogy milyennek a mélysége. Hogy a felszín alatt milyen folyamatok vannak, amikre nekem figyelnek. Miben bízhatok és miben nem? Mi a fake news és mi nem? Ezek nem egyszerű kérdések. Ezek borzasztó komplex kérdések. Nagyon-nagyon sok mindenre oda kell figyelni. A digitális dzsungel per pillanat veszélyes. Mert ez még nem egy kiépített autósztráda, ahol egy irányba lehet menni, kitáblázva. Még messze nem ez a terület. És nincsen meg bennünk, nincs túlélő ösztönünk, a digitális bevándorlók nincs túlélő ösztönünk. Nem ebbe szocializálódtunk. A digitális benszülöttek nincs mintájuk. Kitől tanulta volna meg? Mi nagyon furcsa társadalmi meg tanulási folyamatban van az emberiség. Van egy hihetetlenül gyorsan változó, napi szinten jönnek az újabb lehetőségek, változások, újabbnál újabb funkciók környezet, de nincs egy generáció, akinek van erről tudása, amit átadhatná a következőnek, nincs minta, amit kövessünk, mindenki egy picit magára van hagyva, és nincs meg az az alapvető skill készletünk, tudáskészletünk, amivel ezt feldolgozzuk. Ezért nagyon veszélyes a digitális ökoszisztéma, és ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan kezeljük. És én egyetlen egy megoldást látok erre, amit már Japánban kitaláltak annak idején, az oktatást. És én ezért vagyok nagyon szomorú, hogy az én kislányom mai napig azt a számítástechnikát tanulja, amit én tanultam annak idején. Mert már nem ezt kellene, és nem ilyen szemlélettel oktatni, és az az egyik fő kérdés. Szóval amikor arról az, hogy egyre többen használjuk, napi szinten, órában, területen, össze-vissza az infokommunikációs eszközöket, meg internetet, mellette a digitális készségek aránya egyszerűen nem nőtt olyan mértékben. Szóval még kiszolgáltatottabbak leszünk. Tehát ennek kellene fejlődnie, hogy komoly változás jöhessen a téren.
A zene után itt folytatjuk. Folytatjuk Cégman Zsolt, a Miskolci Egyetem tanszékvezető docensének a digitalizáció vélt hatásai a társadalmunkra című előadását.
A digitális ökoszisztéma és digitális társadalom adott. Mi emberek adottak vagyunk, benne vagyunk. Két nagy kérdés szokott felmerülni. Miben más ez a digitális ember, mint az előző emberek? És miben más ez a digitális társadalom, mint az ezt megelőző társadalmak? Semmiben. Ugyanúgy emberek alkotják. Ugye szokták mondani, hogy a történelem megismétli önmagát. Nem a történelem ismétli meg önmagát, az ember nem változik. És ugyanazokat a dolgokat tesszük ugyanolyan környezetben. Ugyanúgy reagálunk rá. Nyilván ez egy általánosítás, nem egyéni szintjén értelmezhető, de az ember, mint lény nem változik. Miért? Mert az evolúció az egy lassú folyamat. A társadalmi evolúció az egy sokkal-sokkal gyorsabb folyamat. De még ott is évtizedek, évszázadokról beszélünk. A történelmet, ha tanultuk, az egy nem éppen napi szinten változó történet. Nagy léptékekben. Mit mondtuk a digitalizációról? Évek, évtizedek, technikai hónapok alatt. 3 évvel ezelőtt a ChatGPT-ről, meg a generatív mesterséges intelligenciáról nem hallottunk. Nem tudtuk elképzelni. Mi a lakosság nagy rész, hogy tudtuk, hogy van, meg a Skynet ott volt a fejünkben, meg a Terminátor, és majd egyszer elpusztítja a mesterséges intelligencia világot. Meg sokan már tudtuk, hogy amit a Netflix kidob nekem keresési vagy ajánlatokat, azt már valami ott generálta, vagy a YouTube, hogy miket ad, de ez nem volt a fejünkben. Hopp, most itt van, és most már mindjárt meg is újjuk, és lépünk tovább. De valójában a szereplők nem változnak, a környezet nem változik. Akkor mégis mi váltja ki ezt a hatást? Lehet akkor a digitalizációnak társadalmi hatása? Igen, nem spoilerás a kérdés, a válasz az egyből igen. Nyilván, de ez nem új. Minden technológia, nagyon sok technológia hatott már az emberiségre. Történelemkedvelők. Ugye én amikor tanultam, akkor még tanultam a csiszolt kőkorszak, pattintott kőkorszakot, csiszolt kőkorszakot, a fémkorszakokat. Ezek mind technológiák, még hatottak az akkori társadalmakra. Sokan a mai napig nem hiszik el, hogy az, hogy a kétnyomásos mezőgazdaság bejött, meg a mezőgazdaság fejlődőzött, mekkora társadalmi hatásokat váltott ki. Vagy majd az ipari forradalmaknál a gőzgép megjelenése. Komplett társadalmak alakultak át. Ugye az urbanizáció forradalma. Egyáltalán, hogy megjelenhetett. És ezeknek mindig volt társadalmi lekövetése. 18-19. Század közepétől Európában, ne vicceljünk, mert hát kéz a kézben járnak, majd látjuk a társadalmi átalakulások és az ipari változások. Igen, a digitalizációnak is lesz ilyen, és lesznek nyertesei, és lesznek vesztesei, mint minden társadalmi átalakulásnak és minden új technológiának. És most mondhatjuk akkor, hogy a mesterséges intelligencia kinek a munkáját fogja elvenni. Ugye ez a kulcskérdés, hiszen napjainkban ez érint minket. Hát leginkább azért, aki nem használja, vagy aki nem tudja használni. Mert nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni a munkát, hanem az a kolléga, aki jól használja. Meg az az azonos munkakörben ellát, vagy azt a munkakört jobban ellátó, aki hatékonyabban, olcsóban és gyorsabban fogja a mesterséges intelligenciával ellátni. Honnan tudjuk ezt? Hát mert számtalan technológia váltáson túl vagyunk az emberiség életében. Amikor megjelenik a gőzgép, mennyi embert kiváltott? Megjelentek a szövőszékek annak idején. Németalföld. Hát több ezer ember lett hirtelen felesleges. És összedőlt a világ? Nem, fejlődött. Ezeket utólag mindig fejlődésnek nevezünk. Igen, vannak éppen aktuális áldozatai, és ebből a társadalmi transformációnak mindig lesznek kárvallottjai. De a társadalom egészen mindig fejlődött eddig a technológia váltásoktól. És igen, mindegyik félelmetes volt, mindig félünk a változástól, mindig rejteget veszélyeket, és igen, a többsége veszélyes is, de az emberiség összességében mindig profitál ezekből. Úgyhogy én azt szeretném, hogy ennek fényében tekintenénk rá a mesterséges intelligencia, és ígérem, most már rövid leszek, mert ez már az a terület, ahol a többi szakértő fog ma sokkal alaposabban és nálam nagyobb szakhívással beszélni. Úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy mit értünk mesterséges intelligencia alatt, nem tudjuk. Nagyon sok elközelítés és fogalom van rá. Alapvetően a mesterséges intelligenciának a célja, hogy az intelligenciát, mint olyat, a gépi környezetben megjelenítse. És ez egy nagyon magasztos cél, bár nagyon messzire mutat, de azt akarjuk, hogy valahol az emberi gondolkodást mesterséges eszközökön is folytatni lehessen. Hol járunk ebben? Bocsánat, én jogász vagyok, ezt nem mondtam. Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy megjelent az első mesterséges intelligencia szabályozó. A jogszabály az AI Act, ugye a mesterséges intelligencia rendelete az Európai Uniónak, ez az első nagy átfogó mesterséges intelligencia szabályozása a világon. A mesterséges intelligenciát pedig alapvetően úgy fogalmazta meg, hogy olyan eszközök, infokommunikációs eszközök, amely érzékeli a környezetét és reagál a környezetére, valamilyen algoritmussal azt feldolgozva, ad rá reakciót, méghozzá ez lehet érvelés, tanulás, tervezés, kreativitás. Nem azt mondom, hogy ezt tudja a mesterséges intelligencia, a jogszabály azt mondja, hogy ezt tudhatja, egy nagyon-nagyon-nagyon tág teret enged neki. Miért? Mert nem tudjuk, hogy mit tud a mesterséges intelligencia, és amikor ezt a jogszabályt elkezdték összerakni, már majdnem kész voltak egy teljes szöveg, amikor bejött a ChatGPT, és lehet, hogy akkor dolgozunk már még rajta egy kicsit, csutóra kellett belerakni részeket, mert miközben alkották a jogszabályt, olyan változások jöttek, hogy már akkor igazolni kellett hozzá, ezért nyitja ki a jogalkotó is a teret, mert nem tudjuk, mit hoz még a mesterséges intelligencia. Amit tudunk, hogy létrehozni valamit, ami olyasmit tud, amit mi. Hogy csak mi vagy mi, ezen lehet vitatkozni, mert ha azt mondjuk, hogy olyat, amit mi, akkor hogy cselekedjen úgy, mint egy ember. Ha azt akarom, hogy még emberi legyen, akkor gondolkodjon. Emberi múltra gondolkodó gépet akarok hozni. Ez a gondolkodás az azért nem egyenlő azzal, hogy racionálisan gondolkodó gép legyen. az már sokkal inkább autonóm és a környezetére hagyatkozva begyűjtött információk alapján cselekszik, nem az emberi minta alapján. És ott van a végcél valahol, hogy egy racionálisan cselekvő gép legyen. Tehát ne csak ötletei legyen, hanem ezt meg is tudja valósítani, akár a fizikai világban is, meg a digitálisban. Hol járunk most? Valahol az elején. Ugye a vég lesz az majd a Skynet, amivel ijeszkednek minket. A teljes autonóm működés. De most mi valóban az embert akarjuk leklónozni? Ez két ok miatt sem igaz. Egy, nem tudjuk, hogy hogy működik az ember, és hogy gondolkodik. Az emberi agy per pillanat még mindig messze túlmutat azon, amit megértünk belőle, és összevetjük azt, hogy mit tud. Tehát nem tudjuk azt lemásolni, amit nem tudjuk, hogy micsoda. Mit próbálunk tehát? Valamilyen olyan eszközt készíteni, ami funkciójában hasonlít, de sokkal inkább kooperatív, segíti. A mesterséges intelligencia, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, vissza a kalapácsomhoz, egy eszköz ellen. A mesterséges intelligencia egy eszköz. És amiket most elmondtam róla, ezek nagyon messzire visznek minket a filozófiai gondolatokban és a futurisztikus képekben, és nagyon sok mindent előre vetíthetnek a világról, de ha megnézzük, hogy milyen irányba halad a kutatás és mi történik, akkor látjuk, hogy egy teljesen más megítélése van, vagy megközelítése van valójában a mesterséges intelligenciának. A mesterséges intelligencia egy szoftver, egy algoritmus, aminek az a célja, hogy egy hihetetlen nagy adatbázis alapján minél nagyobb, annál jobb, ezzel lehet vitatkozni, de az ember, a lényeg is, hogy emberi lépték számára átláthatatlan mennyiségű adat alapján meghatározott rendszerben, és ez nagyon bonyolult rendszer. Nagyon-nagyon bonyolult. Azért mondjuk, hogy fekete doboz, mert bedobok valamit, és kijön a végén valami, akkor nem tudom, hogy miért azt mondta, de kijön valami, hoz egy döntést. Ad egy eredmény. Nem is döntés, egy eredményt kapok belőle. Valóban fekete doboz a mesterséges intelligencia? Nem. Minden egyes döntés pontosan vissza tudunk követni, hogy miért úgy született. És ő meg is mondja nekem, le fogja érni ennyiben, nagyon tízszer ennyiben. Az egy másik dolog, azt nem fogom megérteni, hogy hogy vannak a különböző rétegek behangolva, és milyen súlyozással, és miért ezt a döntést hozta, de egy statisztikai alapon fog nekem egy döntést hozni. Amit én nem fogok megérteni, de tudom, hogy ebből az eredményből ő ezt hozta, és én ezt fel fogom használni. Hogy mire, az már az én dolgom. Ha jól van ez az eszköz bekalibrálva, és célszerszám, akkor jó döntéseket fog hozni nagy arányban, és én azért fogok benne bízni, mert általában jó döntést hoz. Vannak olyan esetek, ahol már jobb az embernél. Orvos diagnosztika, képalkotó diagnosztikában. Egy rákos sejtet 99%-os eredménnyel ismert fel, az átlagos ember jó orvos pedig 98%-al. Már van egy 10% különbségünk. Hatékonyabb. Egyébként olcsóbb és jobb is bizonyos értelemben. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon célterület. El fogom neki hinni, hogy jó? Igen, mert statisztikailag jó. És előbb-utóbb szép lassan látom, hogy jó, látom, hogy jól működik, elkezdek bízni benne. De ugyanerre a szoftverre nem fogok tudni rábízni egy önvezető autót, mert tök másra való. Arra egy másikat kell. Jól működik most az önvezető autó? Nem. Rábízom az életemet? Nem. Jogalkotó rábíz az életünket? Nem. Mert még nem járok. Nem az a kérdés tehát, hogy hogy működik, meg a döntési mechanizmusban milyen, meg milyen fekete dobozok vannak, vagy nincsenek. Hogy én hogy fogom elfogadni, hogy pedig én, a közösségem, a társadalom, és hát jogász vagyok, majd a jogalkotó mit dönt erről az egészről. Ezeket a szinteket végig kell majd járni, hogy implementálódjon az egész a társadalomba. Meg fogjuk-e érteni? Nem. De bocsánat, jogász vagyok, nem értek az autókhoz benzin, ablakmosó folyadék. Bármi más, az már túlmutat rajtam. Ha megáll, nem piszkálom. De tudom, hogy ha elfordítom a kulcsot, nyomom a gázt, akkor megy. Funkcionálisan tudom használni, de fogalmam sincs, hogy működik az autó. Tanultam valamikor fizikából, de szerintem annál egy kicsit bonyolultabb. De attól még bízom benne és használom. És nagyon sok eszköz van, amiben bízunk és használjuk. De fogalmam sincs, hogy hogy működik. Tele vagyunk fekete dobozokkal. És egyébként pedig meggyőződésem, hogy az egyik legnagyobb fekete doboz az maga az ember. Közigazgatás a szakterületem egyébként. Pár évvel ezelőtt egy projektet terveztünk, hogy a közigazgatási hatósági döntéseket megyénként feldolgozva, kimutatva, hogy mik az általános jellemzők, egy letisztított adatbázist készítünk, majd ez alapján betanítunk egy EMIT, ami szimulálja majd ezeket a döntéseket. Először a döntéshozók nagy lelkesedéssel fogadták, és azt mondták, hogy nagyon jó. Körülbelül két hét után, amikor jobban belementünk és elmondtuk, hogy mit akartak, közötték, hogy szó sem lehet róla. Nem azért, mert attól féltek, hogy a gép jobb döntéseket hoz. Már az elején tudtuk, hogy ugye a különböző joggyakorlatok azok már eleve kellemetlenek és szemeszúrtak, hanem egyszerűen az merült fel, hogy mi van, ha rossz döntéseket hoz. És mondtuk, hogy igen, valószínűleg rossz döntéseket fog hozni, sokat fog rossz döntést hozni, mert az ember alapján tanítottuk be, és az emberi döntések alapján tanítottuk be, amik nagyon sokszor nem racionális döntések, nem jó döntések. Ezt látjuk a jogorvoslatból is, hogy hol van sok jó és sok rossz. Lehet finom hangolni, és tudtuk volna sokkal-sokkal hatékonyabbat meg jobbat hozni. De mondták, hogy de az nem emberi döntés lenne. És akkor felmerült ez a filozófiai kérdés, hogy jó, de mennyivel jobb egy rossz emberi döntés, mint egy jó AI döntés? Mert az emberi. És elfogadtuk ezt az érvelést. Miért? Mert az emberi társadalomban az emberek döntsenek. Mert azt egyenlőre jobban elfogadják az emberek. Az ember döntései semmivel sem kiszámíthatóbbak, sőt, legalább akkor a fekete kutuk. Ott van valaki is egy döntési helyzetben, és maradjunk megint egy egyszerű helyzetben egy ügyintézőnél. Mi alapján fog dönteni? Rendelkezési áll. Információ, belső utasítások, tanulmányai, mozgó adatok, amiket feldolgoz, megitte a kávéját vagy nem, betege a gyerek vagy nem, sietnem kell-e vagy nem, főnök kell-e adja, hogy dolgozzak vagy nem, és még számtalan más tényező van, ami a döntés befolyásolja. Az a döntés is megszületik a végfelhasználó számára ismeretlen attribútumok és milyen mechanizmusok által, mégis azt a döntést jobban elfogadjuk, mint egy kvázi fix adatbázisból bejövő objektív információ, mennyire objektív egy információ, hogy eljárásban azt most hagyjuk, információk alapján elvileg visszakövethetően meghozott döntést. Miért? Mert az AI még nem látott, hogy megszokjuk és elfogadjuk, még most inkább az emberben bízunk. És hosszú távon is ez még azért valószínűleg túl sokáig megmarad, de szép lassan meg fogjuk szokni. Nem fogunk félni az autótól, amikor megjelenik az utcán, mint az 1900-as évek elején, amikor először megjelentek, hanem itt van, használjuk, és egyre gyakrabban fogjuk használni, és egyre inkább beépül a mindennapjainkba, akarva, akaratlanul.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Cégman Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens a digitalizáció vélt hatásai a társadalmunkra című előadásának gondolatait hallották. A Miskolci Egyetemen készült a felvétel a Bűnmegelőzési Szabad Egyetem legutóbbi eseményén. Én munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika